Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Örülök, hogy itt vagyunk. December. Mindjárt karácsony, meg a többi. Nem tudom, hogy bírjátok. Bírjátok még? Jól van. Ügyesek vagytok. Szóval akkor arról beszélünk, emlékeztek, elkezdtük az utolsó sémát. Az utolsó sémának a neve büntetőkészenlét séma. A büntetőkészenlét sémának a lényege, hogy valaki nem ismeri az irgalmat, a könyörületet, a megbocsájtást, hanem, hogyha valami rosszal találkozik, valakinek a rosszaságával találkozik, valami hibával találkozik, akkor számára a megoldás, a megfelelő reakció benne az, hogy büntet, hogy hibáztat, hogy megtolja. Ezért ő az igazságosságot mindennél előrébb tartja, de főleg még az igazságot, és főleg azt, ahogy a nő benne az igazság él. És ezért aztán hadd elhad. Tulajdonképpen az ilyen személy nem nagyon mérlegel. Szinte kizárólag a tettet nézi, vagy a mulasztást. Ez alatt azt értem, hogy nem mérlegli a szándékokat. Most szándékos volt, vagy véletlen volt, most akarattal volt, vagy tulajdonképpen jó szándék sült el balul. Őt nem érdekli. Mert eltört a pohár, akkor eltört a pohár. És a körülményeket sem mérlegli. Azok se érdeklik őt. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ebből a szempontból, hogyha az emberi személy erkölcsi fejlődésének az összefüggésébe ágyazzuk ennek a sémának a logikáját, akkor azt mondhatjuk, hogy körülbelül egy nagy óvodás, kisiskolás gyereknek a moralitásával él. Miközben ez az egész életét kitölti. Hát ő az, aki fenyegetőzik, ő az, aki botránkozik, azt szeret csinálni. Botránkozik. És azt gondolja, hogy egyetlen megfelelő megoldás és válasz van a rosszra vagy a bűnre, ez pedig a büntetés. Akkor is, hogyha az a családban van, akkor is, ha a férje, akkor is, ha a felesége, ha a gyereke, vagy a saját szülei. Mert meg kell büntetni, mert bűnhődnie kell, mert ő benne az egyensúly és a rend csak így áll helyre. Jaj, most már érzitek, hogy nem olyan könnyű erről beszélni, mert ezért mindjárt azonnal térek a pozitívumokra. Tehát erről van szó. És tudjátok, hogy a cselekvés, nem cselekvés, a cselekvés nem része a sémának. Ezért lehetséges, hogyha valakit a séma teljesen rabul ejt, akkor ő büntet. Ha valaki érzi ennek a sémának az erejét, és az az élménye, hogy ez nem jó, hát magamat is büntetem, nem akarom már magamat büntetni, nem akarom, hogy mások büntessenek, hogy ám ettől rettegjek, és nem akarom. Kerülni fogja az emberi kapcsolatokat, hogy ne kelljen büntetnie, vagy bűnhődnie. És a harmadik, hogyha valaki túlkompenzálja a séma logikáját, akkor engedékeny lesz. Mindegy szemet húny, hát csak belől háborog. És nincs béke ott. És akkor így emlékeztek, egy kislányig jutottunk. Most nem akarom az összes többit, egy kislány. Mert mikor jött a Mikulás, megkérdeztem tőlük, de mondjátok meg. Hoz-e ajándékot a Mikulás mindenkinek? Nem így kérdeztem, hanem hogy kinek hoz. És akkor rögtön jelentkezett egy kislány, mondta, mindenkinek hoz. Ez rendben van. És akkor mondjátok meg, hogy akkor ezek szerint szaktak is hoz? Igen. Akkor mi lesz az igazsággal? Rendben van, megvan a szeretet, megvan az irgalom, megvan az együttérzés. Mi van az igazsággal? És emlékeztek, itt a gyerekek elkezdtek gondolkodni, és ez az izgalmas, hogy már a gyerekek is képesek ezt a gyermeki igazságosságot, vagy igazságérzetet fölülmúlni, mert először kezdték mondani, gyorsan mondom a három választ, az első válasz így volt, jön a virgács, a második válasz így volt, a jó gyerek kap. A harmadik válasz így volt, nem többet kap, hanem hamarabb. És akkor most szeretnék idézni egy kislányt, és képzeljétek el, ez a kislány hallgatja a keddi előadásokat. Most a keddi alkalmakat hallgatja, azért a szülei is hallgatják, és akkor ő ott ragadt valamikor. És oda jött ez a kislány vasárnap, és azt mondja, Feri atya, te félreérthetően mondtad, mint hogyha nekem a jó választ a szüleim súgták volna. De ez nem így volt, én magamtól találtam ki. Úgyhogy kedves kislány, te most hallgatod ezt a beszédet. És mindenkinek elmondtam, hogy ez a te gondolatod volt, nem a szüleid csúgták. Nem is gondoltam ezt egyébként, hanem csak utána fűztem, azt emlékeztek, hogy egyébként van olyan élményem, hogy a szülők súgnak, de nem rád gondoltam. Úgyhogy azt mondtad, most te pontosabban tudnád idézni, most aki megpróbálom nagyjából pontosan, mert azt mondtad, na az a különbség, hogy aki jó, jobban örül. Szabadabban örül, vagy önfelettebben örül, hogy nem a Mikulásnál, nem az Istennél van a kulcs, hanem nálam. Háj, micsoda fordulat ez. És így kezdtünk el beszélgetni arról, ami egyébként engem kifejezetten érdekel. Úgyhogy el is jöttem ma. Ez pedig az... Tényleg, rájöttem, de ez jó, ez foglalkoztat ez a téma, hogy hogyan tudjuk... Ugye ez a dilemmánk akkor, az igazság, ne legyen ez az igazságérzet, így kicsit kényszeres vagyok, egyébként nem, az igazságérzet és az együttérzés hogyan tud egyensúlyban lenni nálunk, mégpedig úgy, hogy tudjunk örülni annak, hogy a Mikulás mindenkinek az ajándéka. Hogy tudjunk itt lenni anélkül, hogy ezt tagadnánk, hogy elhazudnánk. Hogy tudjuk ennek a sémának a belső fenyegető kapcsolatokat, belső világunkat pusztító logikáját fölülmúlni. Úgy, hogy nem tagadjuk a valóságot, a realitást, a különbözőséget, vagy annak a feszültségét, hogy igen, az együttérzés néha feszültségbe kerül az igazságérzetünkkel, és ez egy belső konfliktus. A teológiai irodalom pedig ugyanezt a konfliktust így fejezi ki, hogy Isten egyszerre igazságos és egyszerre irgalmas. És akkor ettől kezdve mindenki vakarja a fejét, hogy de hogy csinálja? És tulajdonképpen picit erről szeretnénk beszélni. Nem az, hogy Isten hogy csinálja, nem tudjuk, hogy csinálja. Én nem tudom, tehát lehet, valaki tudja, jöjjön, de inkább nem, mert az még rosszabb lenne. Valaki kiállna és elmondaná, hogy össze ráz a hidegettől. De hogy arról tudunk beszélni, hogy mi emberek milyen lehetőségeket fedezünk föl, hogy úgy tudjunk az együttérzésnek és az irgalomnak a székén lenni, hogy közben nem tagadjuk az igazságot. Vagy az igazságosságot. Hát különben akkor az nem egyensúly, hanem hát na. Ezt tudjátok, mi ezt hasonlít? Gyorsan, ha, lendületben vagyok. Igen, mert reggel elindultam, és azóta tart. Igen. De tényleg, mert leállnék, akkor biztos elfogyna. Szóval, azt mondja, hogy nem sokára lesz majd januárban ökumenikus imahét. Mond ez nektek valamit? Ugye most csak példáért mondom, Krisztus hívők egysége, hát ez egy jó dolog. 2000 év óta ez a nagy teljesítményünk, hogy szóba állunk egymással. Jaj. Hát igazán másnak sem tudok örülni, mint ennek. Azért jó, hogy ezen kívül van valami jó is a világban, mint hogy mi egymásra szóba állunk. De tudjátok, hogy mikor ott vannak ezek a korszakok, hogy kiáll a református, azt mondja, hogy én nem vagyok katolikusok, a katolikus, én nem vagyok evangélikusok, én nem, de értitek? Minden, az igazság. Most akkor ez a szék. Így az igazság, úgy az igazság, így. Kinek van igaza, ki a jó, ki a rossz, ki a... Fárasztó. Jövök is innen, lerázom magamról. És akkor ökumenikus imahét, tudjátok abban mi a jó? Mert akkor mindig kiáll valaki, nagyon kedvesen, csillogó tekintettel és fényes arccal, és azt mondja, törődjünk azzal, ami összeköt, amiben egyek vagyunk. Ne azt hangsúlyozzuk, ami szétválaszt, hanem ami összetart. Ettől legalább olyan rosszul vagyok. Azért, most ne is haragudjatok, most Jézusra hivatkozó emberek óriási teljesítménye, hogy elhazudják a különbségeket azért, hogy egymással normálisak legyenek. Ez megint ez, ami nagy emberi... Mert ez tulajdonképpen ez. Mert itt meg akkor ideültem. Azt mondom, tényleg akkor legyen az egység, legyen ami összekötlen, legyen az irgalom, legyen az együttérzés. De inkább ezzel ne is törődjünk. Hazamegyek, akkor persze törődök vele, de hogyha van egy hét, akkor ne. Nem, ezzel a héten nem beszélünk ezekről a csúnyaságokról, hogy nem is vagyunk teljesen egyformák. Akkor ne is, mert akkor nem tudunk leülni egymás mellé. Értitek? Hát ez lenne az ára az egységnek, hogy eltüntetjük a különbözőséget? Hát egész őrületesnek tartom, hát nem egy nagy teljesítmény. Kissé kritikus vagyok ma. De azért értitek, mert ha ezt januárban mondanám, ott érezném a nyomást, hogy pont most ne. Ne, most kell kedveseket mondani, na. De most még szabadon mondhatom. És hogy valahogy én szívem szerint ideülnék, mert itt van az, amikor mondhatjuk, hát én egyáltalán nem vagyok református. Hát én nem is akarnék az lenni. És ez senki református személlyel nincsen szemben. Kicsit se vagyok se ellenséges, se senkit nem akarok ezzel bántani. De semmi negatív ebben a közlésemben nincs. Nagyon szeretek keresztény lenni veled, és katolikus lenni tőled különbözően, ennyi. És hogy te reformátusként azt mondja, hogy annyira szeretek református lenni, én ezt nem érzem fenyegetőnek. Se ijesztőnek, se ellenségesnek, se bántónak, se kritikusnak, se nem tudom, semmit nem gondolok ezzel kapcsolatban. Értitek, hogy lehessen egyszerre mondani, vagy egyaránt, hogy az is van, meg ez is van, és szevasz tesó, hogy én ezen a széken szeretnék ülni. Hát ha nem kell eltüntetni azt, hogy különbözünk, hát nem, én... És olyan érdekes, mindig valami pici különbözőség megjelenik, a tapasztalatom egyébként, azért nem szoktuk ezt mondani, mert mindenki azt hiszi, hogy ott ülünk. Ugye, és akkor rögtön ide akarnak minket ültetni, én meg nem ülök ide. Ugye ez szokott lenni, valaki elkezd mondani valami különbözőséget, azt gondolják, hogy itt van, és ide parancsolják. Hát nem lehetséges, hogy van egy harmadik szék. És akkor ott van különbözőség, van egyenlőség, és egyazonság. És akkor... Most egy picit másképpen arról beszélek, hogy a család nem az a hely, ahol bárkinek igaza lenne. Ugye ugyanerről beszélek. Hát egyetem kell egyformának lenni. Hát milyen jó, teljes. Jó, gyerünk, megyünk tovább. Most eltüntetem ezt a széket. Mert ugye nem is tüntetem el, szimbolikusan ide rakom, mert tulajdonképpen erről beszélek, hogy tudunk ide ülni úgy, hogy ezt a kettőt egyaránt tartjuk, és kicsit bonyolultan csinálom. Lehet, hogy nem vettem észre, hogy az öreg ember úgy rakosgatja a fotőjét, kicsit itt meleg van, ott kicsi a fény, húz a cug, majd egy kicsit önvizsgálatot tartok. De tényleg lehet ám, hogy na, ilyen vagyok, jól van. Na, se szeretlek titeket, tehát most. Jól van. Mondom végig akkor. Tehát hogyan lehetséges az, hogy képes vagyok jó ízűen itt ülni ez az együttérzésnek, az irgalomnak a széke, úgy, hogy nem tagadom a különbözőséget. Nem tagadom az igazságot, vagy azt, hogy az igazságosság mit diktálna. Nem tagadom, ez együtt van. Mondom a lehetőségeket, és aztán mondom a lehetőségeket. Először, amik már elhangoztak, hogy amivel képes vagyok a sémának a logikáját fölülmúlni, hogy kizárólag itt üljek és azt tagadjam, mert amikor a séma logikája van, ő tagadja az irgalmat. Nincs irgalom, nincs kegyelem, nincs megbocsájtás, nincs szeretet, nincs együttérzés. Ugye ez a séma logikája, eltünteti ezt a széket. De most, ha én ide ülök, azt mondom, de nagy dolog, hogy mélyen át tud engem járni az együttérzés. Ez volt az első pont, az együttérzés. Emlékeztek a tibeti szerzetes? Legnagyobb fájdalmam az volt, elkezdtem elveszteni az együttérzésem a kínaiakkal. A fogvatartóimmal. Második, azért ülök itt, és nem tagadom ezt, amiért a kislány azt mondta, hogy a különbség úgy jön létre, hogy én jobban tudok örülni. Én örülök annak, hogy a Mikulás mindenkinek hoz ajándékot, de tulajdonképpen a különbözőség, ez a szék úgy jelenik meg, hogy miután én beletettem a magam részét, hát én jó voltam, én kipucoltam a cipőm, ezért én önfeledten, szabadon tudok örülni. Ha, akkor van valami különbözőség, mert látom, más ilyen kicsit szorong emiatt. Oké? Harmadik, ezt így neveztem meg, hogy a jóság öröme. Egyszerűen jól esik itt ülni. És hogy az, ahogyan tudom az megbocsátásban, vagy az irgalomban, vagy a részvédben, megélni, megcselekedni azt, amit, na, hogy ennek van egy visszajelzése számomra. Egyszerűen jól esik itt ülni. Azt mondja, nem akarok itt ülni. Oké? Negyedik, az igaznak lenni, az igazságomat felülmúlva. Hogy nem az igazság, emlékeztek, Isten az igazság, de az igazság nem az Isten. Hogy aki a sémában van, ezt a kettőt fordítva csinálja. Neki az igazság az Isten. Ott akkor irgalom már nem fér el. Igen, tehát akkor azt mondom, hogy tulajdonképpen emlékeztek József, hogy szeretnék igaz ember lenni. És ha igaz ember vagyok, abba belefér az irgalom. Az igazamba nem fér bele, de az igaz emberségbe belefér. Hát ezért én inkább igaz ember akarok lenni. Ha, na, jól van. Megyek tovább, igen, mert sok új mondani valom van, és nem akarok, és értiteket, megbecsülöm, hogy itt vagytok. Hát amennyire tudom. Ötödik, önmaga megerősítése. Emlékeztek, Placid atya, a kicsik nagyobbat tudnak tenni, mint a nagyok. És ha a kicsik nagyot tesznek, az sokkal többet ér, mint ha a nagyok tesznek nagyot. És ezért mi nem kell, hogy nagyok legyünk, nem kell, hogy rehabilitáljanak, hogy kiderüljön, hogy szétkürtöljék, hogy mindenki tudja az igazunkat. Mert mi azáltal tudunk nagyot tenni, hogy kicsik vagyunk, és hely, tudjátok, megkérdezték a fizikust, egy magyar, most is él, nagyszerű fizikus, csak nem mondom a nevét. Most azon túl, hogy nem jut eszembe, de... Én tudom csak, na, hogy azt mondja a fizikus, kérdezte tőle a riporter, hogy hát maga kim volt ösztöndíjon az USA-ban, akkor 4 évet kutatott Németországban, hát ott sokkal jobbak a föltételek, hát maga egy elhivatott kutató, hát miért nem maradt kin? Azt mondja, azért nem maradtam kin, mert kin minden sokkal könnyebb és sokkal egyszerűbb, valószínű, hogy talán olyan eredményeket el tudnék ott érni, amit itthon nem, de ha itthon csinálom, 2-szer annyit ér. A magyar valóságban. És engem ez lelkesít, hogy én ezt így csináljam. Ez a kicsinyek nagysága. És akkor azt mondom, nem, itt nem tagadom el, hogy kint könnyebb lenne, és több pénzt keresnék, és jobban élnék. Igen, ez így van. Ezen én átküzdöttem magam, köszönöm szépen, itt ülök. Na, jó? És a hatodik, ennél fejeztük be, a teremtményi voltunk belátása. Hát ez az esendőségünk belátása, a gyarlóságaink belátása. És itt volt a kérdés, emlékeztek? Nem tudom, hogy töprengtetek-e rajta. Miért megy haza a tékozló fiú? Ez volt a kérdés. Ugye a történetet nem akarom, hát most gyorsan végzünk vele, hogyha valaki nem ismeri, akkor nem veszteség. Hogy miért megy haza a tékozló fiú? A 4G. Azzal van itt a baj. És hogy a tékozló fiú hazamegy, miután elpazarolta az összes vagyonát, a legtöbben azt mondják, a tékozló fiú azért megy haza, mert bűnbánatot tart, belátja, hogy nem cselekedett helyesen, hogy örülök, hogy ingatjátok a fejeteket. Nem ezért megy haza. Azt mondja, hogy a szolgának is jobb dolga van apámnál, mint nekem itt idegen földön. Hazamegyek, és azt mondom apámnak, arra sem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak a béreseid közé fogadj be. Ugye egy legyek a te béreseid közül. A tékozló fiú azért megy haza, mert nem akar elpusztulni. Úgy hívják biológiai motiváció. Csak Jézus ezt nem hangsúlyozta a történetben. Mondjuk így egy biológiai motiváció. És mit mond erre az apukája? Mert ez volt a másik kérdés, hogy az apa pedig miért fogadja vissza a fiút? Hát, ha biológiai motivációból jött, és tudjátok, a történetben úgy van, hogy ezt jó előre kigondolja ezt a mondatot, odáll az apja, és édesapám, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevel, csak béreseid közé fogadj be engem. Egy legyek a te béreseid közül. Az apa meg tudjátok, agyűrű, meg apalást, meg a lakoma. Az apa nem azért fogadja vissza a fiát, mert bűnbánatot tartott, még csak azért sem, mert mondjuk így, hogy megszánta, és azt mondja, hogy tényleg, fiam, nem akarom, hogy meghalj. De persze, hogy nem akarja. hanem sokkal inkább azért, mert tudja, hogy a fia mindig is a fia marad. Hogy a fia senki mássá nem lehet, örök időkön át a fia lesz. Ezért, ha fiam jön és azt mondja, kételkedek abban, hogy a fiad vagyok. Minősíts engem béressé. És erre az apa azt mondja, hát fiam, ez sajnos lehetetlen. Te mindig a fiam maradsz. És mert mindig a fiam maradsz, ezért jön az ökör, jön a palást, jön a gyűrű. És az idősebb fiú ezt nem fogja föl, mert azt mondja, mi jutalom? Kizárólag ezen a morális szinten tudja, meg kellene büntetni. Nem éli meg. Válogatnia kéne, mint hamupipőkének. Jó sok évig. Vezekeljen. De az apa fölülmúlja ezt a logikát. De nem azt mondja, hogy fiam, hát jó, hát tényleg eltékozolta a vagyonát, de hát jó, szóval azért nem olyan gyorsan. Hát ha tényleg nagyon rossz lenne, gyorsabban is elszórhatta volna. Úgy, hogy rossz nőkre pazarolta, úgy van a történetben, rossz nők, nem voltak azért annyira rosszak. Tehát azért ők is emberek voltak, és jó, hát pénzt kértek érte, de azért... Nincs ez a... kötszurkálás. Hely, tehát amikor ezt mondom, hogy mi az, ami miatt az együttérzés székében tudok ülni, mikor azt mondom, hogy a teremtményi voltunk belátása, az az, hogy egyszer csak valahogy a saját ember voltomnak a lényegéből megsejtek valamit. Abból, ami megmásíthatatlan. Például, hogy hát ember vagyok, ezért tökéletlen. Hogy meg tegleg se tudok tökéletes lenni. Hát ha azon az alapon szeretné, hogy tökéletes vagyok, eleve el se kezdem. Annyira jó az a történet, tudjátok, hogy valaki iparkodik a mennyországba. De nagyon iparkodik, nagyon. És akkor meghal, ott áll Szent Péter előtt, és Szent Péter azt mondja, hogy na, milyen alapon engedjelek be? Hát érzi a fickó, hogy hát ennek felesetre épp, ha tudta, hogy egyszer ez eljön. És most itt van a maga valóságában, kegyetlenségében. Szóval, hát én nem tudom, hát én minden vasárnap voltam templomban. Rendben van, egy pont. Hát csak aztán igazán megrémül a férfi, azt mondja, hogy hány pontért jutok be? 100. Hát lerogyott a Mennyország kapujához. Hát, de jártam hitt arra. Szent Péter megörül neki, újabb egy pont. De hát nem tudom, én a házasságomat az egyház törvényei szerint kötöttem. Ó, egy pont. És így talál még 7-8 pontot a padlás. Végül kétségbeesésém az. Hát én a magam erhelyéből ide sose jutok be. Erre azt mondja Szent Péter, 92 pont. Nyá. Ezt nevezem így, hogy a teremtményi voltunk belátása. És hogy ahogyan átélem azt, hogy persze lehet, mondhatjuk, hogy ítéletet tartunk fölötte, elrontotta meg minden. Előbb-utóbb én is ide fogok kerülni. Ugyanis nem tudok úgy élni, hogy ide ne kerüljek. Nincs olyan ember, aki ezt ki tudná kerülni. Jó, és mikor ezt belátom, ez egyszer csak valahogy közösséget hoz létre köztem, meg azok között, aki fenyegetnem kellene, büntetnem kellene, és ítélkeznem. Jó, mondom tovább. Kapcsolat fontossága. Ennél a sémánál azok, akik szenvednek tőle, mondjuk így a terápia folyamata, a gyógyulás, a segítés folyamata többek között az egyik kulcsa az, hogy aki itt ül ennél a durvaságnál, tagadja ezt. Olyan drasztikusan tudom ezt csinálni, ugye? Szóval kíméletlenül. Na. Hogy az egyik gyógyulási főcsapás az az, hogy elkezdünk arról beszélgetni, hogy ha te csak itt ülsz, és szem elől téveszted az együttérzést, az irgalmat vagy a megbocsájtást, ez milyen hatással van a kapcsolataidra? Ha valaki következetesen itt ül, a helyzet az, hogy törvényszerűen tönkre kell, hogy tegye a kapcsolatait. Akkor ez fog belőle következni. Mert a feleségét is büntetni fogja, és a férjét is büntetni fogja. Büntetni fogja, mert ők tökéletlenek, és pont egy házasságban, egy meghitt kapcsolatban, ahol szerepek nélkül próbálunk lenni, hány gyengénk jön elő. És ezért őt mind meg kell büntetni. Aki ettől a sémától szenved, tulajdonképpen magát is tönkreteszi, de a kapcsolatait egész biztos. Ezzel a drámaian kegyetlen hozzáállásával a szerettei felé is. És a második lépés, ahogy megy a gyógyulás, akkor egyszer csak kiderülhet az, hogy jó, rendben van, mert te azt mondod, hogy büntetni kell. Azt mondod, hogy mindennek következménye van, hogy bűnhődni kell. Rendben van, de mit akarsz ezzel elérni? Hogy, hogy mit, hogy rend legyen, hogy... És hogy a büntetéssel ezt eléred-e? Mert a realitás az, hogy a büntetéssel nem szoktuk elérni azt, amiről azt gondoljuk, hogy a büntetéssel el lehet érni. Például azt tudjuk, hogy azok, akik a legdurvább bűncselekményeket teszik, azok számára hiába emeljük fel a büntetési tételeket. Nincs elrettentő hatással. Egyszerűen azért, mert azok a személyek, akik az érzelmi önkontrollnak ennyire a minimumával sem rendelkeznek, és egyéb sérüléseik is vannak, ezzel együtt ők felelősek azért, amit tesznek. Ezek az emberek szerintetek, aki képes agyoncsapni a másikat, elkezdi mérlegelni, hogy hány évet fog érte kapni? Hát pont mérlegelni nem tud, ezért csinálja meg. Hát pont, hogy nem gondolkozik a késztetései után. Vagyis, hogy itt belátom, hogy mi az, amiért én azt mondom, hogy el kell rettenteni, és brutálisnak kell lenni, és kegyetlennek, és kíméletlennek, mert minden, pont azokra nem hat. Akikkel kapcsolatban azt mondom, hogy ilyennek kell lenni. Hogy hát üthetem, vághatom a feleségem, hogy ilyen legyen, olyan legyen. Pont ettől nem fog megváltozni, hanem csak tönkre megy minden meghittség köztünk. Hát de nem csoda. Hát ha bántom, hát... Mi maradna meg az intimitásunkból? Hát itt... Ezért azt mondja itt, hogy a kapcsolat fontosságának a belátása. Ugye tudják, most elkezdek itt dumálok, hogy John Gottman. Hát én Gottman ezek. Hogy John Gottman, sok évtized kutatás, ugye tudjátok, matematikus, fizikus, informatikus, majd pszichológus. Hát egy kicsit azért meg van talpalva ezekkel a dolgokkal. Csak úgy mondom nektek, nem tudom, hogy ez érdekel-e titeket, hogy egy olyan valaki, aki mindent mér, mindent számol. A 70-es években már számolt mindent. Tehát ő a társkapcsolatban nézte, hogy mennek a konfliktusok, hogy bántják egymást, hogy szurkálják egymást, hogy ez hogy megy. És ő mindent kiszámolt. Hát ott tudjátok, hogy beültek az ő, volt egy kis apartman, beültek oda, mentem melkasukon, szív, kőkeményen, pulzus számmérő az ujjukon. Rögtön csak ránéz, hogy mennyi a pulzus, amiközben kiabál. Konfliktus után pisilés, hormonszintmérés, vérvétel. Ezt ő így csinálta. Ezért a Gottman azt mondja, hogy hát igen, megvannak a véleményeik, én meg tudom. De nem azért mondta ezt így, mert nagy kép, de mindent kimért. Hát minden... Ez is érdekes. Tudjátok, hogy lett pszichológus? Ez nagyon érdekes. Ez egy nagyon okos bácsi. Ha most már bácsi, akkor nem volt az. Adjunktus volt, vagy mi a szösz ott az egyetemen, és volt egy barátja, az is adjunktus volt, vagy mi a szösz ugyanazon az egyetemen, és minden héten egyszer együtt reggeliztek, vagy ebédeltek, vagy ilyesmi, és hogy beszélgettek egyszer csak valahogy, hogy az egyikük azt mondja, hogy 30 évesek vagyunk, hát én nekem nagy kudarcaim vannak a nőknél. Erre a másik azt mondja, hát nekem se jön össze semmi. Erre megbeszélték, hogy ha már ennyi fogalmuk sincs, hogy hogy lehetne társkapcsolatban élni, akkor kutassák. Hogy ezt jól fog nekik jönni. Ezért kezdték el kutatni. És elkezdték ezt, és aztán ők kőkeményen számoltak, mértek minden, és mi 20 évig ez a John Gottman egyáltalán nem csinál terápiát. Akkor megkérdezték, hogy hát magánál jobban a számokat senki se tudja. Senki nem elemezte jobban, hogy egy konfliktusban az egymás bántása hogyan történik. Hogy hány százalékos az esélye a válásnak azoknál, akik ezt csinálják, vagy azt. Majd ebből egy picit akarok mondani. Erre azt mondja, hogy ez kétség kívül így van, én abból élek, hogy nézem, ahogy mások a szakadékba rohannak. Ezt mondta. És akkor egyszer csak megtalálta a szerelmét. Akkor már jócskán felnőtt. És a szerelme egy terapeuta nő. És a felesége azt mondta, te ide figyelj, neked nem jutott eszedbe még, hogy segítsél is másoknak? Ez 50 éve számolott, hogy hogy rontják el. És akkor azt mondta, nem, nekem ez nem jutott eszembe, mondta, nem, én jól megélek a számolásból. És akkor a feleség azt mondta, na jó, akkor elkezdünk csinálni terápiát. És azóta csinálnak. Létrehoztak egy intézetet, zseniális, egy csomó mindent kidolgoztak, hogy mi, hogy tud jól működni, utána egy csomó tényszerűség van a kezükben. Hát, egy jó pofaság ez. Na, és a... Ezért azt mondja ez a John Gottman, hogy tulajdonképpen ott kezdtem, mikor az első kiadásban megjelent a könyve, ez a fő műve, akkor azt mondta, hogy 5 percet nézek párokat konfliktus közben, és 5 perc után 90%-os valószínűséggel megmondom, hogy elválnak-e vagy nem. Most már 70-en túl van, most azt mondja, elég 3 percig néznem, és azt is megmondom körülbelül mikor. Mégpedig azért, mert annyira precízen kidolgozta az egyik rész az, hogy látja, hogy a házasfelek hogyan bántják egymást. És pontosan lehet tudni, hogyha az egymásnak ez a bántás, ez a fajta durvaság megjelenik, mik a tünetei, hogy azokat egyszerűen nem viseljük el. Tönkre megy a kapcsolat. Hiába gondolunk mi akármit mögé, hogy azért csinálom, mert majd így, akkor meg úgy. Most ott tart a gyerekek vizeletének a hormon vizsgálatából megmondja a szüleik házasságának a minőségét. Azért ez már kicsit durva. És egy csomóan kritizálják őt, hát csak na. És akkor azt mondja, ez szerintem megvan a ti eszköztárotokban, tehát ebben most nagyon hosszan nem akarok belemenni, inkább egy pár számot mondanék, hogy tudjátok, hogy ami egészen biztos oda vezet, akármit gondolunk, hogy miért csináljuk, hogy tönkre megy a kapcsolat, mert itt ülünk, kinek van igaz, kritikusság. Tudjátok, mit mond erre Gottman? Azt mondja, hogy a picit furcsán fog hangozni, azt mondja, amikor nekiáll az egyik fél kritizálni a másikat, te ilyen vagy, te olyan vagy, azt mondja, hagyd abba a kritizálást, helyette inkább panaszkodj. Azt tanítja meg a klienseknek, hogy panaszkodjanak kritizálás helyett. A kritizálás tönkreteszi a kapcsolatot, mert bánt. A panaszkodás nem bánt, ha tudjuk, mi a különbség. Hát de nyilván tudjuk, most nem kezdem el, hát járatosak vagytok, hát látom, hogy csak akkor jegyzeteltek, amikor érdemes, hát akkor hova magyarázzam? Mondjuk kicsit bánt, hogy most jegyzeteltetek először. Na, szóval azt mondja, kritizálás, a másik támadása, a megvetés, amikor tudatosan bántani akarom a másikat. Már nincs más célom, csak hogy bántsam. Mondhatom azt, hogy most büntetem, értitek? Bántom valamilyen formában. Mikor más nem csinálok, csak megy ez az állandó, húz meg, erezd meg, halt, és akkor védekezek. Nem is én, hanem te, és azért nem én, mert te, és a... Na. Falak építése. azt mondja, mikor a, így szoktam mondani, általában a férfi csinálja, mikor a férfi ezt a mozdulatot teszi. Mi ott van a feleség? Akkor tudjuk, hogy fölépítette a falat. Ez a mozdulat. A megvetést a következőképpen nézi. Itt is most egy csomó minden van, de együtt működik egy pszichológus kollégájával, aki az arcnak a mikrorezdüléseit kutatja. Mit gondoltok, hogy az arcon mi az az árulkodó jel, hogy az egyik vagy a másik fél megveti a társát? Hogy a ajkbigyeztés majdnem jó, tehát már... Egy pont. Igen, ez jó, ez jó. Szemöldök, felhúzás, nagyon izgalmas. Jó. Tehát ajkbigyeztés, szemöldök, fölhúzás. Nem néz rá, az falépítés. Hát nem kell tudnotok, nem azért kérdezem. Az aszimmetrikus arc gesztusai az egyik fele így. Most ezt, hogy lehet a szemöldök, lehet a szájszél, lehet valami aszimmetrikusan. Ez a fajta megvetés, amikor így... De nem párhuzamosan, hanem aszimmetrikusan. Nem tudom, gyakoroljátok a tükörbe. Vagy nézzé, kapcsoljátok be a videót egy-egy kedés előtt. És akkor lehet, hogy egyszer csak meglátjátok ezt az arcrándást, rándulást. Jó. Durva nyitás. Na, örülök, hogy hazaértél. Haza evett a fene. Na. Gratulálok! Ezt nevezik durva nyitásnak. Elárasztás. A nők szeretnek elárasztani, mire a férfiakat emelnek. Ez szokott lenni a klasszikus. Nő eláraszt, férfi falat emel. Akkor a férfi lenéz, a nő megvet. Hát aztán értitek akkor, mikor lesz házassági évforduló? Tehát Gottman a kutatásainak elején egyre precízebben kikutatta azt, hogy melyek azok a negatív gesztusok, amelyek jellemzik azokat, akik több mint 90%-os valószínűséggel el fognak válni. Egyszerűen azért, mert nem szívleljük ezt. Akkor is, hogyha a legszebbeket mondja a másik, ugye egyébként, hogy lehet egy gyönyörű életfilozófiája, egyszerűen élhetetlennek éljük meg. És akkor itt most mondanék számokat, mert az biztos érdekes nektek, az derült ki, van, amit nagyon egyszerűen mond. Nyilván azért, hogy érthető legyen, azt mondja, hogy azt láttam, hogy ő így nevezi ezt, hogy vannak a mesterek, és vannak a katasztrófák. Ezt így mondja. Azt mondja, hát a mesterekre az jellemző, hogy egy konfliktus során, magában a konfliktusban, a pozitív és a negatív jelzések aránya, a jelzés lehet non-direktív is. Tehát az lehet egy simogatás, lehet egy pillantás, lehet, hogy kimegy, főz kávét és tölt a férjének is, akivel éppen üvöltözött. Tehát sokféle jelzés van, az nem csak a szavak. Az derült ki, hogy a mesterek még egy konfliktus során is a pozitív-negatív jelzések arányában minimum 5 pozitívra jut, 1 negatív a konfliktuson belül. Szóval ők nagy valószínűséggel együtt fognak élni. Azt mondja, a katasztrófák, így hívja őket, a katasztrófák pedig a konfliktus során egy negatív közlésre 0,8 pozitívat adnak. Csak élhetetlenné válik a kapcsolat. tönkre zúzódik attól, ahogyan ezt csinálják.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.